Szent Pálnak a szexualetikájával foglalkozunk. De ezt már befejezzük, és akkor az egyházi tanítás. Talán eljutok Benedek pápának az enciklikájáig is, de nem ígérem meg, mert a Deus Caritas ezt, amiből kaptak egy példányt e-mailen, Deus, egy tanulmány, igen, egy 10 oldalas, 12 oldalas tanulmánya Deus Caritas esznek a ide vonatkozó megállapításairól, ami nagyon érdekes, mert a modern egyházi tanításban ő nagyon, hát olyan dolgokat, új dolgokat mond, nem új dolgok, hogy benne vannak a szentírási hagyományban is, de úgy beszél a szexuáletikai kérdésekről, ahogy a modern pápák nem beszéltek előtte. Úgyhogy hát ágostani, szent ágostani teológiai hagyományokra támaszkodik nagy mértékben.
És ez nagy... inkább visszakanyarodás a mostani enciklika, vagy valami nagyon forradalmi?
Hát egy olyan... ebben az enciklikának az első fejezete foglalkozik szexuáletikai kérdésekkel, és ebben a fejezetben, hát először is arról beszél, hogy az Isten teremtette az embert férfinak és nőnek, tehát a szexualitás és a szexuális polaritás az emberi társadalom tagjai között, ez isteni szándék és jó. És utána arról beszél, hogy a szexuális vonzalomnak, szerelemnek, és a lejáró gyönyörnek mi a szerepe az életben, és ennek az értéke, ugye a közösségteremtő értéke, és a valójában az Isten szeretetét, és az Isten szeretetének a gyümölcsét, tehát a gyönyörét, örömét varázsolja az emberi közösségi kapcsolatba a házasságon keresztül, de mivel, mint minden más, és nem jobban, mint az embert általában, tehát minden más szempontból is az ember az eredeti bűn terheit viseli, és kihangsúlyozza, hogy az nem egész, az nem része a keresztény hagyománynak azt mondani, hogy a szexualitásunkban sokkal jobban megsérültünk, mint más területen. Ez nem bizonyítható a hagyományból sem, a kinyilatkoztatás forrásaiból. Tehát a szexualitást is bizonyos értelemben föl kell szabadítani, a szexuális szerelmet és kapcsolatot is föl kell szabadítani az eredeti bűn terheitől, megtisztítani, ahhoz, hogy az Isten által az Isten teremtést szándékai szerint töltse be a szerepét az ember életébe, és lehetővé tegye, hogy a szexuális szerelem örömén és kielégülésen keresztül az Isten szeretetét tapasztaljuk meg a házasság szentségén keresztül. Lényegében erről beszél. Erre valószínűleg csak jövő héten lesz, hogy mondjam, csak időnk, hogy ezzel foglalkozzunk. Na most a szentpáli szexuáletikának az alapja.
Ezt törbevisszük.
Igen, legyen szíves. Igen, tessék csak. Ezt elfelejtettem. Ugye, lényegében a zsidó hagyomány és a keresztény Isten tapasztalat és a föltámadás tapasztalata szapasztalatának a szintézisére támaszkodik, és Szent Pál maga megtartotta a mózesi törvényt, de hangsúlyozta azt, hogy ez nem kötelező, senkinek, tehát a zsidó keresztények számára sem, de ugye a vegyes közösségekben, nagyvárosok közösségében, Korintusban, Tesszalonikában, meg másutt, ugye a zsidók és a pogányságon megtért keresztények együtt ünnepelték az eukarisztiát, együtt éltek, egy közösséget alkottak, de más társadalmi szokásokkal, más gondolkodásmóddal jöttek a közösségbe, és így Szent Pálnak gondja volt arra, hogy figyelmeztesse őket arra, hogy tartsák tiszteletbe egymás lelkiismeretét, és ne botránkoztassák meg egymást. Itt főleg arról van szó, hogy a pogány keresztények, tehát a pogányságról megtért keresztények nem láttak semmi rosszat abban, hogy azokat az ételeket fogyasszák, amik hát áldozati cselekmények, pogány áldozati cselekmények anyagát képezték, mert hát a pogány istentiszt nincsenek pogány istenek, tehát ez az istentiszteletnek ez a formája jelent, nincs értelme, tehát itt semmi oka nincs annak, hogy ezt tisztátalannak tekintsük. Ugyanakkor a zsidóknak ez már ugye tisztátalan, mert már beszéltünk a múlt alkalommal a tisztasági szabályokról, a zsidó életformának ugye nagyon lényeges elemét képezte az, hogy távol tartsák magukat mindentől, aminek szoros köze van a pogánysághoz. Távol tartsák magukat tehát a bálványoknak itt ételek fogyasztásától is, és így a zsidók érzékenységét és az ő lelkiismereti szabadságukat ugye Szent Pál nagyon komolyan vette, és hangsúlyozta ugye azt a zsidók számára, hogy ne sértsék meg a tisztasági szabályok figyelmen kívül hagyásával a zsidók érzékenységét, a zsidó keresztények érzékenységét. Na most ezek olyan háttéri információk, de ugye erről is már volt szó, hogy a tisztasági szabályokra vonatkozó hát hagyomány, zsidó hagyomány Szent Pál számára nem volt lényeges, nem volt az üdvösség eszköze többé, ugye, de pontosan azért, hogy a zsidók hát kulturális és erkölcsi érzékenységét tiszteletbe tartsák, ő maga vigyázott arra, hogy ne sértse meg a zsidó, mert hát lényegében ő farizeusi nevelést kapott, konzervatív ortodox, manapság így mondanánk, zsidó nevelést kapott, tehát ő gondosan megtartotta ezeket a szabályokat maguknak, és a tisztaságra vonatkozólag és a szexuális kérdésekre vonatkozólag viszont ugye Szent Pál hát először is, mint minden zsidó, ugye nem ismerték még a természet törvényt, hanem a zsidó társadalmi szokások szabályai szerint értelmezték a test és lélek kapcsolatát, hogy mondjam, csak a szexuális kapcsolatokat, és ennek következtében ugye ő a leveleiben beszél a test kívánságaira vonatkozó intelmekről, de ez félreérthető, mert a görög kifejezésben a szarx, test, hús, az a zsidó nyelvhasználatban, mert ők is görögül beszéltek addigra már, a zsidó nyelvhasználatban az ugye a test romolhatóságát, gyöngeségét és halandóságát jelentette, ezért itt nem csak azok a hibák vannak felsorolva a bűnlistákban, amiket mi is az érzékiség hibáinak vagy bűneinek tekintünk, hanem ide volt még sorolva nagyon sok olyan magatartásforma, ami a lélek és hát a lelki élet meg az üdvösség elvesztésének a veszélyét hordta magában, és így testi kívánság, szaksz, a test gyöngesége lényegében azt jelentette, hogy nem csak, hogy halandók vagyunk, hanem bűnösök is. És így a test bűnei között nem csak a porneia, ami hát paráznaságot jelent, hanem irigység, harag és a mózesi törvény megtartására irányuló túlzások is szerepelnek. Ezért mondja, hogy nem csak a prostituáltak, házastörők és házasságtörők és homoszexuálisok vannak kizárva az Isten országából, hanem a mértéktelnek, a kapsik, a kevélyek és az irigyek, harag és a bosszúállók is. Tehát számára ilyen értelemben a tisztátalanság, ami tágabb fogalom, mint a szexuális értelembe vett tisztátalanság, de azt is magába foglalja, és a közösség elleni hibák között nem tesz különbséget lényegesen. És valójában a pornéja, a házasságtörés és más egyéb hasonló hibák is részben azért kerülnek egy ítélet alá, mert a közösség harmóniáját és a közösség összetartását gyöngítik, és botrányt okoznak a közösség tagjai között. Tehát nem állította is maga soha szembe a testet a lélekkel, és nem értékelte le a testet sem, sohasem, mert ahogy mondom, a szanksz, a test, a hús az ószövetségi értelemben használatos az ő leveleiben, és ilyen értelemben egy tágabb jelentéssel rendelkezik, ez a gyengeség, halandóság, szenvedés és szenvedélyek tapasztalatát foglalja magába. Tehát nem ítélte el a fizikai gyönyört sem magában véve, mert ugye amikor arról van szó, hogy majd erről még később részletesen beszélek, arról van szó, hogy milyen tanítást adjon azoknak, akik még nem házasodtak meg, mert ugye ő meg volt győződve arról, hogy az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése rövid időn belül be fog következni. Ezt részben azokból a számára áthagyományozott jézusi megállapításokból vonta le, amik hát félreérthetők, amiket úgy is lehet magyarázni, hogy igen, az Isten országa közel van, bennetek él, és így tovább, és hát meg fogjátok látni az Isten dicsőségét, és így tovább visszatérni. Ezekkel a kifejezésekkel ugye ő nem azt akarta, hogy leértékelje tehát hogy szembeállítsa a testet és a lelket, vagy leértékelje a házassági gyönyört, kielégülést, vagy pedig a testi vágyakat. Na, például akkor, amikor arról van szó, hogy hogyan, ugye mivel a Krisztus visszatérését rövid időn belül bekövetkezni hitte, vagy várta, remélte, ezért beszél, hogy a házasok mit csináljanak, maradjanak úgy, ahogy vannak, akik eljegyezték egymást, de még nem házasodtak meg, azok maradjanak úgy, tehát várják az Isten országának a bekövetkeztét, ne házasodjanak meg, ha csak nem az a veszély fenyegeti őket, hogy a vágyaik túlságosan erősek, kielégülés vágyai, és hogyha nagyon nehéznek tartja a vőlegény, találja a vőlegény az önmegtartóztatást, akkor csak házasodjon meg nyugodtan, de mint egy engedmény teszi ezt számára, ugye, mert hát jobb az, és ez volt a harmadik kategória, amiben sorolta az embereket, jobb nem megházasodni, nem érdemes most már e világ ügyeivel törődni, mert hát az Úr Jézus Krisztus visszatérése közel van. Ez a beállítottság, ez rányomta a bélyegét az első 2-3 évszázadra is bizonyos fokig, mert hát így értelmezték a hagyományt, amit akkor már ugye az első-második században írásban is elérhető volt számukra az új szövetség írásai formájában. Tehát ők ezt így értelmezték, hogy az Úr Jézus visszatérése közel van, a világ elmúlik, az a világ, amiben élünk, nincs értelme a nagy, hogy mondjam, csak világ felé fordulásnak, imádsággal, megtartóztatással és az Isten várásával kell törődnünk. Na most, tehát az a hagyomány, ami él bennünk is, még talán most is, de legalábbis a vatikáni zsinat időszaka előtt erős volt, hogy ugye ez egy ágostani hagyománynak egy korrupt formája, ami hát megmaradt a köztudatban, meg a lelkipásztori szolgálatban is. Tehát az a hagyomány, amelyik az eredeti bűn megnyilvánulási, eredeti bűn következményeit elsősorban a testi vágyakban és a szexuális kihágásokban, korrupcióban látták, ez a feltevés Szent Pál esetére nem vonatkozik. Mert nem állítja szembe a testet és lelket, ő nem platonista, dualizmus, tehát nem test és lélek két komponenséről beszél, mint hogyha kettő együtt két darabból állna az ember, hanem ugye egységben látja ezeket. És ez a snow használat azonban, ami a Szentírásban is, hát a fordításokban különösen érvényesült, ez bizonyos értelemben téves lelkiségre és erkölcsi ítéletre vezetett nem egyszer az egyház történelmében. Így van, ugye a legutolsó jansenizmus volt, amely nagyon is szigorúan, túl szigorúan tekintett ezekre a kérdésekre, és hát a sötét színekkel ecsetölte az ember szexuális életét, szexuális szerelmét, és így tovább. Igaz, Szent Ágostont is majd mindjárt értelmezni fogjuk, és látni fogjuk, hogy ő is tett ilyen megjegyzéseket, és hogy a hagyomány miért tartotta annyira fontosnak az házasság szexuális kapcsolatában a gyermeknemzés szándékát. Erre majd még vissza kell térnünk. De lényegében ennek az a magyarázata, hogy Szent Ágoston véleménye szerint, és ez él tovább az irodalomban, patrisztikus irodalomban, és aztán későbbi teológiában is, ugye a házasságnak három ugye érték, fides proles sacramentum, tehát a hűség, a gyermek vállalás, és a sacramentum, tehát a házasság stabilitása, egysége, fölbonthatatlansága az, ami a házasság értékét adja, és számára tehát ez a három érték kell, hogy meglegyen a szexuális kapcsolatban is, házas életben, a házasság között, és minden olyan szexuális cselekmény, amely nem irányul szándék szerint és természetéből kifolyólag, ezt már Szent Tamás mondja később, de szándék szerint nem irányul a gyermek utódnemzésre, ugye azt az emberi érzékiség, a konkupiszencia és a gyönyörvágy motiválja csak önmagában, tehát hiányzik belőle az egyik érték, az utódnemzés értéke, és ezért azt kizárni nem szabad. Hát ebből aztán problémák voltak a történelem folyamán, például ilyen problémák, hogy akkor megházasodhatnak-e idős emberek, akik már nem tudnak gyermeket szülni. Ez vita tárgya volt újra és újra a történelem folyamán, kisebb-nagyobb vitáknak a tárgya. Ezt úgy oldották meg, hogy a szándéknak meg kell lenni. Másodszor, ugye, és itt majd a képbe lép a későbbi folyamán a fogamzásgátlás problémája. Ugye, tehát a szándéknak meg kell lenni a házastársi kapcsolatban, a gyermeknemzés szándékának, de hogyan bizonyítsák, hogyan tudják önmaguk számára is bizonyítani, hogy tényleg a gyermeknemzés szándékával léptek egymással szexuális kapcsolatra a házas felek. Erre a válasz mindig az volt, hogy nem tettek semmit a fogamzás lehetőségének a megakadályozására. És ebből adódik aztán a fogamzásgátlás problémája, akkor, és ez már modernkori probléma, akkor, amikor hát egyre inkább szükségessé válik, és eszközök is rendelkezésre állnak, szükségessé válik az, hogy a családban a gyermekek számát tervezzék, és úgy tervezzék, hogy az az ő képességeiknek és lehetőségeiknek a határán belül maradjon a számok, hogy tisztességes nevelést és jövőt tudjanak nekik biztosítani. Tehát ebben az összefüggésben kell látni ezt a kérdést, és ebből alakul aztán ki az az állásfoglalás, amely ugye tulajdonképpen a 20. században, erről majd ilyen történelmi perspektívával fog mindjárt beszélni, ebből alakul ki aztán az a nagy vita, ugye, ami rányomta bélyegét a Vatikán utáni egyházi életre, ez a fogamzáskátlás kérdése. Hát erre még meg visszatérek egy-két perc múlva. Tehát most azt azonban Szent Pál tanítására, a rituális tisztasági szabályokat azonban megkülönböztette a szexuális tisztaság, a test tisztaságának a kérdésétől. Egyszerűen azért, mert az ő fogalmában, vagy ő gondolkodás módjában a keresztény ugye Krisztus testének tagjává válik. És az egész testet beszennyezi akkor, hogyha a saját testét beszennyezi tisztátalansággal. És a tisztátalanság, ugye itt kicsapongás, házastársi hitlenség, és mindenféle más pornéja, tehát disznóság, szexuális magatartásforma, ide tartozik a homoszexualitás is, többé-kevésbé, majd erről is beszélni kell, hogy itt vannak az szöveg értelmezésével problémák, de kétségtelen az, hogy ezt nem lehet kétségbe mondani, hogy Szent Pál számára, és a korabeli zsidó álláspont és gondolkodásmódnak megfelelően az, amit látott a hellenista világ nagyvárosaiban, szexuális szabadosság, homoszexuális magatartásmód, akkor is már divat volt, ugye a gyermekek szexuális, kiváló szexuális visszaélés, vagy fiatalkorúakkal, és így tovább. Az, amit látott, azt őszert egész biztos, hogy hibásnak tartotta, és így a szexuális tisztaságot megkülönbözteti az étel tisztaságától és a rituális tisztasági szabályoktól, hogy holttestet nem szabad megérinteni tisztulási szabályok nélkül, a testből kifolyó vért nem szabad megérinteni, az emberi vért, és így tovább, és tisztulási szertartásokra van szó, ez a szükség. De a szexuális tisztaságnál egy más dimenzió is belekerül a képbe, azt tudnék, hogy ez Krisztus testét is beszennyezi, mert mindannyian testestől, lelkestől Krisztus testének, misztikus testének, ezt most már ez a 20. századnak a nyelve kifejezése, tehát testestől, lelkestől Krisztus testének vagyunk tagjai. És nem csak a magunk testén keresztül nem hívétkezünk, akár kevésség, akár hiúság, akár tisztátalanságnak, vagy a pornéjának, tehát erkölcstelenségnek valamilyen formájával az egész testnek kárt okozunk. Ennek következtében az ő első tesszaloniki levélben például, meg más forrásokból is, hogy ugye például az első korintusi levélben a pornéja, tisztátalanság kifejezés, ez olyan összefüggésekben található az első korintusi levél szövegeiben, hogy az a prostituáltakkal való kapcsolatot jelenti. Ami a pogányságban megtért keresztények számára nem volt olyan nagy botrány, mert a pogány társadalom és az illendőség szabályai ezt megengedhetőnek tartották. Na most ők maguk persze a megtérvén keresztényekké válva betartották a szexuális magatartásra vonatkozó elvárásokat, de nem voltak annyira megütközve az általános társadalmi szokásoktól, mint a zsidó keresztények voltak. Hát itt megint lehetne ugye, hasonlatokat hozni. Ugye, akik távol keletről jönnek a nyugati világba, ugye, azok hát sok szokás, sok magatartáshonnan nagyon megütköznek. Egyszerűen azért, mert hát az nem összeilleszthető azokkal az illemszabályokkal társadalmi, hát írott vagy iratlan szabályokkal, amiknek a keretei között ők fölnőttek.
És a zsidók számára miért volt sokkal inkább botrány ez, hiszen hát Jézus példabeszédéből meg életéből is tudjuk, hogy a prostitúció az nem volt ismeretlen a zsidók körében sem.
Hát a prostitúció, amint az ortodox zsidóság köreiben nem volt elfogadott.
De hogy Jézus is ugye eltelt az egyik fő bajról, hogy a rossz társaságba keveredett állandóan, bámosok, meg utcának, meg ilyenek.
Úgy van. De az nem biztos, hogy prostituáló, mert lehet, hogy voltak az prostituáltak is. Az egy más kérdés, hogy leül velük étkezni, tanítja őket, beszél velük, megengedi, hogy megfogják, érintsék, vagy ő is megérinti őket. És más kérdés az, ha szexuális kapcsolatra lépnek. Azt élel, azt erősen, azt ők megkülönböztetik. Ugye, de most, ami a prostitúcióra vonatkozik, ugye az pénz, gazdasági ügy lesz a római nagyvárosokban és hellenista világban. Ezt az ortodox zsidók, tehát ugye farizeusi nevelésben részesült Szent Pál is, és ezek az erősen konzervatív zsidóság rétegét képviselték, mert az akkor is meg volt okozva a hagyományaik értelmezése szempontjából a zsidó közösséget. Tehát egy számukra az, mármint a farizeusi, tehát az ortodox zsidó közösségek számára az nem volt elfogadható. Noha, viszont a pogányságban megtért keresztények, azok ugye ebben a világban nőttek fel a zsidók, viszont ugye addig, amíg hát a zsidó háború ki nem tört, nagy részt Palesztinában éltek. De utána, amikor kitörnek a háborúk, Jeruzsálem pusztulását megelőzően konfliktusok voltak már, és a pusztulás után ők szétszélednek az egész világban. Előtte nem volt olyan nagy, hogy mondjam, csak népvándorlás a zsidóság részéről a római birodalom területén. Máshogy pedig nem is lehetett őket találni. Ez volt a helyzet. Na most, tehát számára, amikor itt a szexuális magatartás formákról beszél, itt a társadalmi és a közösségi harmónia a legfontosabb szempont. Más szóval, a társadalmi igazságosság, az egymás kölcsönös megbecsülése az, ami fontos, és ezzel ütközik bizonyos mértékig a szexuális magatartásban a hűtlenség, visszaélés és erőszak különböző formái. És így nem a belső, tehát egy magyar szóhasználatban is, amikor szexuális tisztátalanságról vagy tisztaságról van szó, akkor egy belső beállítottságra gondolunk elsősorban, aminek vannak külső megnyilvánulási formái. Szent Pál korában és az ő fejében is inkább ennek a társadalmi hatásai voltak a fontosak. Az, hogy mi történik akkor, hogyha egy házassági kapcsolat fölbomlik. Ugye a zsidó törvények megengedték azt, hogy bizonyos esetekben a férfi elbocsáthatja feleségét. De itt már Szent Pálról van szó, ugye ő azt kifejti aztán nagyon világosan, hogy ha ez történik, akkor ne házasodjanak újra, ne maradjanak úgy, ahogy vannak, mert hát minek megházasodni, hogyha az Krisztus hamarosan úgyis visszatér. És ennek értelmében ugye ő számára itt a szexuális tisztaság fizikai értelme így válik erkölcsi problémává, hogy nem összeférhet, tehát nem lehet összeegyeztetni a házassággal való túlzott foglalkozás és a Krisztus visszatérésének a várását. Most ezen kívül azonban ugye különböző magatartásformák is szerepelnek az ő írásaiban. Elsősorban a homoszexuális cselekedetek, de vonatkozó véleményét fogom ismertetni röviden. Ez a római levél első fejezetében, valamint az első korintusi levél 6. fejezetében található. Ugye ők nem ismerték az állandó homoszexuális beállítottsága lehetőségét sem, jelentőségét sem. A magatartásforma, tehát a szexuális életforma, szexuális cselekmények, ugye, hát szabad választás kérdése, meg gazdasági kérdés volt számukra, mennyiben volt ez számukra kívánatos, elérhető vagy megfizethető. Na most a római levél 18.32-t elolvasom. Ezt ajánlom, hogy aztán még egyszer nézzék át. Első fejezet. Pogányok rászorulnak a megigazolásra, ez a fordítóknak, vagy az kiadóknak az alcíme, nem a szövegben van. Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét, gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal, ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük. Maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá, mert ami benne láthatóan, láthatatlan, örök ereje és Isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük, mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, és nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak. A halhatatlan Isten fönségét fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak, csúszomások képmásával. Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hagygyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték föl, és inkább a teremtmény előtt hordultak, mint a teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Amen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek, asszonyaik a természetes szokás természet ellenessel váltották föl, a férfiak hasonlóképpen abba hagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis a férfi férfival űzött ocsmányságot, de meg is kapták téveik és ők megszolgált bérét. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapcsissággal, ravassággal, tele irigységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rossz indulattal. Az egyik kifejezés itt pornéja, a másik pedig egy olyan kifejezés, ami egyszer fordul csak elő a Szentírásba, görög szövegében. Tehát annak a jelentését pontosan nem lehet tudni. De minden esetre itt arról van szó, hogy a bűnt, a hitetlenség bűnét, ugye egy másik bűn lehetőségével bünteti az Isten, egy olyan bűnnel, amit lehetővé tesz számukra, megenged számukra, mert ezzel saját magukat teszik tönkre, testüket meggyalázzák, és a bálványimádás bűnéért, ugye bálványok dicsőítéséért, ezért aztán az élesforma és az éles stílusok ugye olyan lesz, ami hát meggyalázza őket, saját testüket homoszexuális cselekedetekkel. Ez szerint az értelmezés szerint, ahogy halljuk, a homoszexuális cselekedetek a pogányságra jellemző bűnök tágabb csoportjába tartoznak, ami mint halált érdemel, és ez azért bizonyos értelemben eltér Szentpál szexuális tisztaságról más helyeken mondott megállapításaitól, és ebben a szakaszban a bűn kifejezése csak kétszer fordul elő, törvénytelenség, kihágás, vétség, anómia, megigazulatlanság, istentelenség is így tovább. Ez a kifejezés, tehát a bálványimádásra vonatkozik a 18-23 szakaszban, a másikban pedig, a végén pedig olyan hibákra utal, amely a közösség békéjét, amik a közösség békéjét rontják el. Tehát a homoszexuális cselekedetek bűnösségét a szövegben más, szintén bűnt jelentő szavakból kell bizonyítani, és ez egy olyan feladat, ami még mai napig is nehézségekkel küzdik. A másik értelmezés szerint ennek a szakasznak nem a homoszexualitás a lényege, hanem a pogány világ alapvető bűne, a bálványimádás, az, hogy az Isten helyett, mert felismerték az Isten létét bizonyos értelemben, tág értelemben, hogy mégis teremtményeket, bálványokat imádnak, és ezért a saját szívük tisztátalanságával bünteti őket az Isten. És itt homoszexuális cselekedetekről van szó, ezért kiszolgáltatta Isten őket szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák testüket egymás között, ezek, akik fölcserélték Isten igazságát hazugsággal, és a teremtményeket imádnak, és teremtményeket imádnak a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Tehát itt ugye a szöveg, ennek a szakasznak a szövege, ahogy tovább folytatódik, ez részletezi, és bizonyos értelme világosabbá teszi ezeket az utalásokat, ezért a bálványimádás miatt Isten kiszolgáltatta őket a szégyen teljes szenvedélyeiknek, asszonyaik a természetes szokás természetellenessel, parafűzin, tehát ami a természetnek megfelel, és ami a természettel ellentétes, itt a parafűzin van, ezzel váltották föl. Fölfiak ugyanígy elhagyták a természetes kapcsolatot a nővel, és egymás iránt vágyra gerjedve, orexis, osmányságot űztek egymással, megkapván tévedésük megérdemelt bérét is. Tehát ebben a bűnben magában benne van a büntetés, mint ahogyan ezt sok más esetben is meg lehet állapítani. Ugye a tévely, amiről itt ebben a szakaszban szó van, az nem cselekedet vagy vágy, hanem téves hit olyan értelemben, hogy a bálványok, tehát teremtmények imádása felé fordulnak, és a bálványimádásból fakad a pogány tisztaság, vagy a tisztátalansága, és ezért tehát nem méltatták Istent arra, hogy fölismerjék, és Isten romlott meglátásukra hagyta őket, hogy illetlen dolgokat műveljenek. Ez megint a szöveg vége. Mivel már el voltak telve mindenféle gonoszsággal, kapzsisággal, pleonexia, hitványsággal, ravassággal, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással. Érdekes, utálatos dolognak nevezi, de nem nevezi bűnnek sem a kapzsiságot, meg a társadalmat rendjét közvetlenül megbontó magatartással, már sem a homoszexualitást. Ott mondja, hogy az természetellenes vágyakra gerjednek, asszonyaik is, meg a férfiak is, ugye, és ezt valójában ő elfogadhatatlannak tartja, és viszont pontosan ez az érdekessége a dolognak, hogy nem nevezi bűnnek, tűnik ezek a jelenségek, amiket itt leír az első fejezetben, ezek nagyon gyakoriak a görög-római társadalomban, és hát élni kell vele, hogy valami ilyesmiről van szó. Mint ahogyan mi is most már belefáradtunk a káromkodás elleni küzdelemben, ugye hogy a köznyelv leromlott, és nem csak ilyen értelemben, hanem a nyelvtani értelemben, szóhasználatban is, és hát ez ellen most már nem nagyon lehet prédikációkat hallani. Ezelőtt 20-30 évvel még bőven kárpálták azokat, akik a templomba eljártak, és nem káromkodtak annyit föltehetőleg. Bőven kárpálták őket a papjai a káromkodás miatt. Szóval, összefoglalva ezt a szöveget, és itt majd a magyarázatot olvassák el kicsit részletesebben, azt mondhatjuk, hogy a homoszexuális cselekedetek kérdését a mózesi törvényre vonatkozó vita keretében kell értelmezni. Ezt önnélik, a nem egészen választották szét, Szent Pál sem, és a zsidó keresztények sem, ezt a fajta tisztátalanságot, és attól a tisztátalanságtól, ami vérfolyás, tisztátalan étel, halott test megérintésével kapcsolatos. Fontosabb, ahogy Szent Pál aztán mondja más szövegekben, hogy ez beszennyezi nem csak a saját testét, hanem Krisztus testét is. Ugye ilyen értelemben ez nagyobb súllyal esik labba, de a lényege az, hogy a zsidók és a görögök nem nézhetik le egymást, mert mindegyiknek megvannak a maga hibái, magukkal hozott hibái és problémái. A pogányságról megtérők könnyen szemet hunynak ezek a homoszexuális cselekmények, magatartásformákkal szemben. A zsidók pedig megbotránkoznak a pogányok gondolkodásmódján, nyelvhasználatán, beszédén. És ő neki az a feladata, hogy a békét, a közösség belső békéjét és harmóniáját fenntartsák, megőrizze és erősítse. Ezért beszéli azt, hogy ezért mondja ebben ennek a szakasznak a folytatásában, ugye, hogy a törvény, a mózesi törvény elvesztette ugyanaz az időzítő szerepét, de hát az erősek számára, ezek az erősek, a pogányságban megtért keresztények, akik semmibe veszik a pogány kultúrát, a kultuszt is, a bálványimádást is, mert hát az nem jelent semmit, teljesen elvesztette a jelentőségét számukra. Tehát vigyázzanak az erősek arra, hogy ezzel a közömbösséggel a bálványimádás iránt, vagy pedig az bálványimádás, vagy a pogány istentiszteleteken felhasznált étel fogyasztásával kapcsolatosan ne sértsék meg a gyöngék a zsidók lelkiismeretét. Tehát ugye azzal ne botránkoztassák meg a gyöngéket, ezek a zsidók nagyon, akik számára ugye egy egész nemzedék, egész kultúra, az és a nemzeti öntudatuk is arra épült, hogy megkülönböztették magukat mindenféle módon a pogány magatartástól. Másképp öltöztek, ugye a törvény 10 parancsot ugye a homlokukra kötötték, és hát mindenféle furcsa szokást őriztek étel szempontjából. Ezek ugye ezek számukra, mint kulturális közösség számára nagyon fontosak és jelentősek voltak, de próbálják megérteni azt, hogy a pogányságban megtérőknek ez nem jelent nagy problémát. Na most a szexuális magatartás formák kérdésében azonban, ahogy már említettem, van egy másik oldala a dolognak, és ez az Isten országának a visszatérése és a kapcsolat Krisztussal. A Krisztushoz való tartozás, ami a keresztény ember lényegét érinti, mi voltát érinti, az Szent Pál szavaival és fogalomrendszerében legjobban a rabszolgatartás példájával magyarázható. Azt tudnélik, a társadalomban, a rabszolgatartó társadalomban a rabszolga urához volt kötve. Nem csak azért, mert nem volt megélhetéséhez biztosítható eszköze, birtoka, hanem azért is, mert a urának tulajdona volt. Na most, hogyha az ura felszabadította, tehát visszaadta a társadalmi, politikai és még a gazdasági szabadságát is, a felszabadított rabszolga nem hagyta el az urát, hanem az ő nagyobb családjába, gazdasági, társadalmi kötelékébe tartozott, és továbbra is abból élt, amit a gazdájától kapott a munkájáért, tehát ugye, mert ne valamiből meg kellett neki így élnie, és ez a hűség, ez a lojalitás, ez megmarad. Na most ezt a kapcsolatot, ezt a kifejezést használja Szent Pál is, ahogy valaki, nem tudom, ehhez az Úrhoz tartozott, hogy a keresztények ugyanígy tartoznak Krisztushoz. És ez azt jelenti, hogy erős szálakkal kapcsolódik Krisztushoz, noha felszabadult a bűnök kötelékétől, megszabadult a bűn szolgaságából, de az ő segítségében bízom, és örökre le van kötelezve az urának, használja azt a kifejezést is, hogy a tulajdona Krisztusnak tulajdonába került. Krisztusban tulajdonjogban gyökerező kapcsolat alakul ki közte. Ez a Róma, szintén a római levél első fejezetében található. Tehát az Isten megtalálása hozzá pogányok számára is egy új lehetőség adódik ebből a kapcsolatból, és ezt azonban nem szabad kisajátítani. Krisztusban már nincs különbség, görög, rabszolga, pogány, vagy férfi, vagy nő, szabad, vagy rabszolga között, mert egyé lettetek mindannyian Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztus Jézusé vagytok, akkor Ábrahám utódai, és az ígéret szerint örökösök is. Ez a Galata levélben van. Aki Krisztus Jézushoz tartoznak, és itt van a szexualetikának egyik pontos megállapítása, keresztre feszítették testüket szenvedeikkel és kívánságaikkal együtt. Tehát az evangélium által én adtam nektek életet Krisztusban, és így ők a Krisztussal való kapcsolatot a férj féltékenységéhez hasonlítja, ahogy a férj gondosan óvja a feleségének a hűségét, ugyanúgy ő is az Isten féltékenységével félti azokat, akiket megkeresztelt, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, ez a II. Korintus levélben, hogy tiszta szűzként vezesselek titeket Krisztushoz. Egy másik kifejezés, ami ennek a kapcsolatnak a lényegét próbálja megragadni, két. Az, hogy Isten templomának nevezi a hívők közösségét, és ennek a szerepe az, hogy azon keresztül, tehát a közösségen keresztül lehet csak, ahogy a templomban lehet eljutni az Isten közelségéhez, ugyanúgy a keresztény közösségen keresztül lehet eljutni az Istenhez is. És ennek a hasonlatnak az az előnye is megvan, hogy itt a különböző szerepeket a test különböző részeivel tudja magyarázni és hasonlítani. A fő Krisztus, ugyanúgy, mint az ember testének a feje, ugye a központi szerve, ugyanúgy az egyház titokzatos testének is Krisztus a feje, és a Krisztushoz való tartozás, ugye az annyit jelent, hogy én szültelek benneteket Krisztusban újjá. Na most tovább megyünk, akkor a korintusi levél, első korintusi levélben bizonyos szexuális problémákról van szó, ezeket röviden fogom csak említeni. Kialakulnak szélsőséges irányzatok a keresztény közösségekben, már a Szent Pál idejében is. A libertinusok azok ugye teljes szexuális szabadosságot vallottak, nem házasodtak meg, férfiak is külön csoportban, nők is külön csoportban éltek, de a szexuális kapcsolat házasság nélküli, házasságon kívüli szexuális kapcsolat létrehozásában semmi rosszat nem láttak. Ez volt az egyik szélsőség, a másik az aszketikusok, akik pont az ellenkező magatartást tanúsították, minden szexuális kapcsolat, így a házastársak közötti szexuális kapcsolat is elítélendő, mert hát más feladatunk nincs, hogy várjuk Krisztus visszatérését. Ugye, és ennek következtében Szent Pál ugye elítéli mind a két véleményt, és arra hivatkozik, hogy is mondjuk csak, bizonyos kérdésekben tovább megy, mert ez a első korintus levél 5. és 7. fejezete olyan kérdésekről is tárgyal, amikről addig nem írt, meg valószínű, amik Korintusban tartózkodott, nem is beszélt. Így a vérfertőzés volt az egyik, és ez az 5. fejezetben van, hogy mit hallok én rólatok, hogy az erkölcstelenség fordul elő köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sincs. Tudnék, hogy valaki apja feleségével él. Hát ezt ki kell közösíteni, hogyha nem válik el tőle, akkor ki kell közösíteni mind a kettőt az egyházból, mondja. De itt a apjának a feleség, tehát nem arról van szó, hogy a férfi a saját anyjával lépett szexuális kapcsolatra, hanem az apjának a második vagy harmadik feleségében. Ami hát nem volt elfogadott magatartásforma, mert a pátriárka a családfő méltóságát sértette az, hogyha valamelyik a családjának valamelyik tagja az ő feleségével lép szexuális kapcsolatra. Még akkor is, hogyha a családfő már meghalt, akkor is elítélték azt, aki ilyen lépésre szánta magát, és most nem lehet világos ebből a szövegből a első korintus levélben, hogy ez az apja felesége, ez második, harmadik feleség volt-e, ugye, vagy özvegy, aki vagy elvált már a férj az apjától, vagy azért házasodott újra, mert a férfinek, akiről szó van, az apja már meghalt, és így özvegyé vált a nő. Tehát ez nem olyan világos ebben a szövegben, de itt megint csak nem arról van szó, hogy ezek együtt állnak, hanem tehát nem szexuális magatartás formának az elítéléséről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a családi hierarchián esik sérelem, mert akárha él az apa, akár nem él az apa, az ő feleségével második, harmadik, akár legyen az első, azaz ugye nem lehet, mert azt szülte a férfit, akiről szó van, gyereket, akiről szó van, tehát legyen az egy második, harmadik feleség, akinek vérbe kapcsolata nincsen ugye ezzel a fiúval, akkor ugye ez a családi disziplinát és a társadalmi rendet fordítja föl, állja. Tudnék, amik kifejezések itt vannak, azok nem a szexuális magatartásmódra, anyjával való hálás, vagy mesztelenségnek felfedése, meg ilyesmi nem található ezekben a szövegekben. Egyszerűen itt arról van szó, hogy nem lehet ezt a magatartásformát összeegyeztetni az új szövetség társadalmi rendjével, mert egy olyan kapcsolat jött létre Krisztusban, ami ennek a lehetőségét kizárja, és nem összeegyeztethető a végső idők magatartásával, elvárt magatartás formájával. Aztán beszél még itt a virági bíróság szerepéről is, erre nem térek ki, csak tudjuk jól, hogy az 5. fejezetben arról beszél, hogy intézzétek a vitás ügyeiteket, peres ügyeiteket magatok között, ne menjetek a világi bírósághoz, mert ez egy pogány világ bírósága, hanem ítélkezzetek magatok az ilyen esetekben, és előbb-utóbb ugyanis, mert itt lesz a Krisztus visszatérése, a szentek az egész világ fölött fognak ítélkezni, tehát nem árt nektek, a kis gyakorlatot szereztek ezen a területen, hogy így mondjam. Tehát itt akkor ugye utána ugye, tehát végre azt kell összegezve ezt a területet, hogy azt kell mondanunk, hogy Pál számára az önző szexuális magatartás forma volt hibáztatható. Az a magatartás, ami figyelmen kívül hagyta, hogy megsértette mások jogos szexuális igényeit. Tulajdonjogot, ami hát egy társadalmi jogként szerepel, a feleséghez való jog, vagy a férjhez való jog, ugye, tehát ezeknek a megsértése már a prostitúcióban is bizonyos fokig kifejezésre kerül. Tehát ilyen értelemben használja ő a szexuális perverzió kifejezését, és ez a perverzió tehát nem a természet ellenesség, hanem a társadalmi rend fölforgatása. Perverzió az káoszt is jelenthet. A prostitúcióra vonatkozóan, ugye példabeszédek könyvvel családi vagyon elleni gondatlanság, vagy hát hanyagság hibájáként írja le, a Pálnál pedig, ugye, nem, ugye a prostitúcióra vonatkozóan, ugye a hatodik fejezetben, az első Korintus levél hatodik fejezetében van szó, nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam, de a Krisztus tagját és a feslet nő tagjává tegyem? Isten mentsen! Nem tudjátok, hogy aki tisztátalannal egyesül, az egy testé lesz vele? Az írásban ugyanis ez áll, ketten egy testé lesznek, a férj és feleség. Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Tehát keresztény már Krisztushoz tartozik, és minden szexuális kapcsolatban figyelembe kell venni Krisztus tulajdonjogát is, mert Krisztusnak joga van az ő testéhez. Na most itt nem fölvetődik a kérdés, ugye, de ez a kapcsolat, a férj és a feleség, a férfi és a nő között, ez egy kétoldalú kapcsolat. Fizetség és a szexuális kapcsolat révén nem csak a férfi, nő válik a férfi ideiglenes tulajdonává, megveszi a szolgálatait, hanem a férfi és a nő lesz, az ő testét a saját teste részévé teszi. Ez a ugye a Teremtés könyvének a szavait használja itt, Ádám és Éva, ugye kettő egy testé lesz, ezért a férfi elhagyja apját, anyját, és a feleséghez ragaszkodik, és a kettő egy testé lesz. És ez az egység az, amelyik hát sérti a prostitút által való szexuális kapcsolatot. Na most itt van a következő, ugye a kérdés, a szüzesség és házasság kérdése, ezt már említettem az bevezetőben is. Jó az a hetedik fejezete az első korintusi levélnek. Jó, ha az ember nem asszonnyal nem érintkezik. A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. A férj adja meg a feleségének, amivel tartozik neki, hasonlóképpen az asszony is a férjének. Az asszony testével nem maga rendelkezik, hanem a férje, épp így a férfi testével sem ő rendelkezik, hanem a felesége. Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak éljetek, utána azonban térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértse meneteket önuralmatok hiánya miatt. Ezt engedményként mondom, nem parancsként. Szeretném, ha mindannyian úgy lennétek, mint jó magam, nem házasodott, de mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyet, a másik olyat. Ezek között az ajándékok között nem tesz különbséget. A házasság épp úgy egy ajándék, a szentség is lesz az ősegyház, tehát az első évszázad végére, második évszázadban már ugye megfogadhatatlan kapcsolatnak tekintik, és így tovább. Tehát Csak itt erről van szó, tehát, hogy mindenki megkapta maga hívását az Istentől. És de azonban Szent Pálnál ez az ajándék is, mint a szűzesség, ez az a házasság is a közösség érdekében kapott ajándék. Tehát a házas emberek ugye a közösség tagjaivá válnak, nem csak egyénenként, hanem egy testben, egy lélekké, vagy egy testé, egy lélekké forva, mint közösség, és az egyházhoz tartó, Krisztus testéhez tartoznak. Most három csoportra osztja ezt a közösséget. Az első azok, akik még nem házasodtak meg, vagy özvegyek voltak. Az idő rövidsége miatt maradjanak úgy, ahogy vannak. Nem érdemes megházasodni, mert jön úgyis az Úr Jézus Krisztus ideje, és azok, akik házasok lesznek akkor, amikor a világnak vége van, nagy bajban lesznek, mert ott van a feleség, ott van a gyermekek, ugye, és hát azokról is gondoskodni kell. És azonban, amikor ezekről beszél, mind a három csoportról, mert három csoportra osztja a keresztény közösség tagjait, sehol nem említi a házassági aktus életadó erejének fontosságát. Erről nincs szó. Föltételezi, hogy a házasságból gyermekek születnek, ő is, mint minden más zsidó, meg van győződve arról, hogy a gyermek az Isten ajándéka, és nincs nagyobb büntetés a házasság számára, mintha nem tudnak gyermeket szülni. Olyannyira, hogy akkor ugye az asszonynak el kell menni, ha ő a terméketlen, és mindig ő volt ugye a közfelfogás szerint, el kell menni és keresni egy második feleséget a férjének, hogy azt szüljön, akit aztán örökbe fogadhat a férfi. Tehát jobb azonban tehát a házasság, mint a vágytól, szexuális vágytól, kielégületlenségtől égni. Ez nem a legtisztább motivum, ugye, de ez egy elfogadott vélemény volt a házassággal kapcsolatosan. Most a második csoportban megházasodottak vannak, azokra is azt mondja, hogy maradjanak úgy, ahogy vannak. Mindenki maradjon abban az állapotban, amiben az Úr meghívta ő. És akkor, ha körülmetélt és körülmetéletlen, akkor ha maradjon körülmetéletlen, ha szolga, maradjon szolga, még akkor is a szabaddá válhatna, és így tovább. És ezzel ugye bizonyos értelemben az aszketikusoknak a véleményét visszautasítja. Ezek az aszketikusok azok voltak, akik azt mondják, hogy minek megházasodni. Nincs rá semmi szükség, úgyis rövid az idő, és így tovább. De a Szent Pál szerint mindenkinek abban az állapotban kell maradni, amiben meghívta őt az Isten. Van, aki, ugye, mint ahogy őt magát is, a szüzességre hívta, és van, akit házasságra hívott. És a házasoknak, ugye nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség ne hagyja el a férjét, ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férj se bocsássa el a feleségét. Akkor volt kivétel, amikor ezt az evangélium hirdetése megkövetelte, és addig legalábbis, ameddig ezzel valaki foglalkozott, hát ott hagyhatta, és ott is hagyták a családjukat, és mentek Pállal, ahogy már mentek a tanítványok is Krisztussal együtt. Ugye Onenzimus volt egy ilyen példa, ugye, akit rabszolga volt, ugye, és megkeresztelkedett, és ezért kérte Timóteust, hogy javasolta Filemonnak, hogy engedje vissza Onezimuszt, az evangélium hirdetésében nagy segítséget jelentett számára. Tehát ne váljanak el, és keressék a békét és egységet, és akkor is, hogyha az egyikük nem keresztény. De az elválhat a nem keresztény házastársától, de ne házasodjék újra.
Köszönöm.
Tessék?
Hallottam teológus véleményeket arról, hogy Pál nagyon nagy barátságban nem volt a nőkkel, vagyis hogy hát kicsit talán ilyen gyűlölő volt, vagy nem volt annyira nagyon rokonszágos neki az a embertípus.
Hát ezt ugye azokból a megállapításokból lehetett esetleg föltételezni, hogy a nagyvárosokban, a hellenisztikus nagyvárosokban a pogányságról megtért nők éltek a társadalmi jogaikkal, amiket már megszereztek, különösen, hogyha gazdagabbak voltak, és azoknak nagyobb önállóságuk volt, mint a zsidó nőknek, férjes vagy hajadon egyaránt. Tehát ők örökölhettek, ők is elválhattak, és elfogadott jogaik voltak a társadalomban. Na most Pál ezt nem tudta egészen összeegyeztetni azzal a társadalmi rendelmében, mint zsidó élt. És főleg a zsidók számára, hogy mondta, hogy a nő ugye a zsinagógában minden funkciót tiltva volt, de profétálhatott. Egyszerűen azért, mert a Szentlélek ott fúj, ahol akar, ezt a Szent Pál is tudta. Másrészt viszont akkor is előírta a nő számára, hogy fedje be fejét, mert az a szimbóluma annak a ténynek, hogy a férjének valahol rendelve. De ugyanakkor azt is mondta, hogy olvastam, hogy a férj ugyanúgy alá van rendelve a feleségének, mint hogy a feleség a férjének. Tehát ő egy ilyen harmonikus összekapcsolódásban látta, egységben látta a házasságot, de amikor úgy itt-ott-amott megjegyzéseket tesz, például a ruházatára, és hogy legyen fedjebben fejét és így tovább, akkor társadalmi szokások szerint beszél, ami a zsidó keresztények hat keresztény hallgatóság vagy olvasók számára nagyon is érthető volt mások számára. Nem, hogy mennyire lehet ebből antifeminizmust kiolvasni, ezt nem tudom, de hát kétségtelen az, hogy a zsidó patriarkális társadalmi rendben, ami már lazulóban volt, de nem lazul föl teljes mértékben, a nők második helyet foglaltak el. Ugye a férjük, nekik tulajdonjuk nem volt, még ha meghalt a férfi, akkor is a legidősebb fiúgyerek örökölte a család vagyonát, és a fiúgyerekek között osztották meg azt a vagyont, amit a leányok nem. Ugye, de viszont az volt a kötelessége, akár a családfőnek, akár a legidősebb gyereknek, hogy lánytestvéreit viszont kiházasítsa, hogy hozományt biztosítson számukra és férje. Ugye, de ez alárendeltség bizonyos fokig. Tehát ki lehet, így is lehet értelmezni, de mennyire volt ez tudatos, az nem tűnik ki a levelekből. Csak arról volt szó, hogy a zsinagógában ne beszéljenek, de otthon beszéljük meg a férjükkel, hogyha valamit nem értettek meg. De ugyanakkor megengedi, és ez már rátér a zsinagóga szokásaitól, megengedi, hogy profétáljanak. De hát igen, hogy mennyire volt ez befolyással az ő véleményére nőkről, ezt hirtelen nem nagyon tűnik ki. Az általános gondolkodásmódra volt, hogy ők másodrangú szereplői.
A különbsége volt inkább.
Igen, egy másodrangú szereplői a házas életnek. Alá, mindenben alá vannak rendelve a férjnek. Elbocsáthatja, de a nő nem bocsáthatja el a férjét. Ugye, és vehet második feleséget. A férjnél nem volt házasságtöréssel probléma, hogy ha csak nem egy zsidó nővel lépett szexuális kapcsolatra, aki már házas volt. De ha nem volt házas, akkor feleségül kellett venni a második feleségnek, hogy illetve hozományt kellett fizetni a leány apjának, és tovább. Ugye, de nem, tehát ilyen értelemben a nők másodrangú tagjai voltak a társadalomnak, a zsidónak. De ez a pogányvilágban már nem mindenütt érvényesült egyformán. Bizonyos korlátok voltak még a hellenisztikus társadalmi rendekben is, de például egyébként a Mezopotámiai, meg más bizonyos társadalmunkban teljes szabadságuk volt. Sokkal nagyobb, mint a zsidó nőké. Tehát Pálnak az az alapvető álláspontja a házasság kérdésével, hogy ne változtassanak az állapotukon, akár ha házasok maradjanak házasok, ha nem, azok ne házasodjanak meg, ha csak nem a szexuális vágy igényeinek a kielégítésért, amiben semmi rosszat nem látott. Ugye, mert az idő rövid, és jön a világ vége. Na most, a második csoportba a jegyesek tartoznak, azok, akik még nem házasodtak meg. Itt az, megint csak az a tanács, hogy maradjanak úgy, ahogy vannak, ha csak a férfinak nem nagyon, vőlegénynek nem nagyon nehéz a szexuális abstinencia, és mert ha nehéz, akkor hát vegye feleségül a mennyasszonyát, házasodjanak meg. De ha ez kibírható, akkor nem érdemes ezzel törődni, mert hát itt a világ vége. Harmadik, és egyébként is ugye a vállásnál probléma, már ez visszatérve ugye a prostitúcióval kapcsolatosan is, ugye ugyanez a helyzet, hogy ez ebben a világban nem illik bele abba a helyzetbe, amiben keresztények vannak. Ugye Krisztus tulajdonjoga, tehát most a vegyes házasságokra vonatkozom, mert hát voltak nyilván a Pál korában is keresztény és pogány házasságok, vagy pedig két pogány házasfér közül csak az egyik tért meg. Ugye ez megtörtént, mert Pál azt mondja, hogy éljenek békében, ha csak lehetséges, mert ebből a házasságból a keresztény fél szerepe megszenteli a gyermekeket is, akik születnek ebben a házasságban. Tehát azok már Krisztus tagjának, vagy testének tagjaiként szerepeltek az ő gondolatvilágában, az ő tanításában, és hát, hogy ha csak nem válik lehetetlenné az együttélés, a megtérés miatt, akkor maradjanak együtt. Hát ugye ebből van a privilégium paulinum a mai egyházunkban is, akkor, hogyha egy vegyes házasság, vagy egy nem keresztény, két nem keresztény közötti házasságból az egyik fél meg házasodik, és a másik nem hajlandó tovább élni, akkor fölmondható ez a házasság. Ugye, tehát ilyen. Na most a harmadik csoportban az eljegyzettek vannak, már eljegyezték magukat. Hajadonokról ugyanis nincs rendelkezésem, mondja, ez is a Korintusi Levél 7. fejezete. De tanácsot adok. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keres vállást. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmű lesz a testben, én pedig szeretnélek megkímélni titeket. Ezt azért mondom, mert a hátra levő idő rövidre szabott, ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon leányával, ha eljár fölötte az idő, és mégis hajadon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága fölött, és úgy dönt szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jót teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Hát ebből lehet arra gondolni, hogy nem volt barátja az asszonyoknak, de valószínűbb inkább az a feltevés, hogy ezt az idő rövidsége miatt mondja. Ugye, hogy nem érdemes. Tessék?
Humor érzéke volt.
Nem tudom. Ugye tehát ennek a szövegnek egyébként is egy kicsit vitatott az értelme, mert megházasítás, férjhez adni kifejezéssel fordította a magyar, megházasítani. Ez ugye ez egy olyan megállapítás, amit az ő kortársai közül, a keresztény kortársok közül senki se tekintette volna bűnnek vagy hibának, hogyha az ellenkező dolgot csinálja. Tehát akinek De hát ugye azt mondja végül is, ami lényege a házasságra vonatkozó felfogásának, az, hogy aki szilárd elhatározásra jutott és bírja, és szükség nem kényszeríti, mert hatalma van a saját vágyai fölött, az jobb, ha nem házasodik meg. Celibátus az jobb. De nem vétkezik akkor, hogyha a másikat választja. Tehát ilyen értelemben nézi ezt. Na most... Igen. Tehát az új, ez az, hogyha nők és a családi életről van szó, akkor az világos, hogy itt egy hierarchikus rendről beszél Pál, és a nők mindenképpen alá vannak vetve a férjeik tekintélyének. Hogyha özvegyekké válnak, mert meghalt a férjük, ugye akkor a legidősebb fiú testvér lesz a család fő, akinek szigorú kötelessége az anyjáról is gondoskodni, de nem lesz soha az özvegy a család feje, nem örököl, nem, hanem rá van utalva a gyermekeire, és ezért is volt olyan fontos, hogy legyenek fő gyermekek a családban. A nőknek, a feleségnek a jövőjét ez biztosította férje halála esetén. Na most, tehát hogyha ezt itt összefoglaljuk, a egyenlőség az ősegyházban ugye csak bizonyos liturgikus funkciókra vonatkozott, a profétálásra, a apostoli meghívásra, de egyenlők voltak tehát így a keresztség fölvételében is, a lélek befogadásában, az Úr asztalánál, a férfiak és a nők, és a házastársi jogai gyakorlásában, mert a férfi épp úgy kötelező volt a hűségre, mint a felesége, de más helyzetben nem élvezhették a nők ugye azt az egyenlőséget, ami Ádám és Éva között a Teremtés könyve szép tanítása szerint ugye volt. Ez az adott közösség szabályai szerint volt értelmezve, és e szerint kellett ezt megvalósítani a házasság rendjét. De házasság, vegyes házasságban a keresztönye megszenteli a családot, de csak addig, amíg az a házasság nem bomlik föl. A jegyesek esetében pedig a vőlegény joga az, hogy eldöntse, hogy így maradnak-e, vagy megházasodnak. A mennyasszony nem követelhetett házasságot. Na most... összefoglalva, mit lehet mondani erről a páli szexualetikáról? Alapvető emberi igény a szexualitás, és a Krisztushoz való tartozás jegyében kell ezt kielégíteni és biztosítani. Másik szexuális jogainak az igénybe, figyelembe vétele és tisztelete is hozzátartozik ehhez, tehát a házasságtörés mindkét követelménynek ellentmond, de ugye a férj számára házasságot csak egy másik zsidó férfi feleségével törhetett, hogyha egy rabszolganővel vagy egy hajadonnal lépett szexuális kapcsolatra, az nem számított házasságtörésnek. Feleség szempontja részéről ilyen szabadság nem létezett. Ez igaz. Na most, tehát a prostitúció el van ítélve, de ez nem esik nagyon súlyosan latba. Most ugye a homoszexualitásról beszéltünk, az egy olyan jelenség Pál számára, ami büntetés a bűnök, a hitetlenség bűne miatt. Megengedi az Isten, hogy saját magukat szennyezzék be, saját testüket szennyezzék be a homoszexuális kapcsolat létrehozásával. Na most az idő rövidsége miatt a a szüzesség az egy jobb választás volt, Pál szerint, de meg volt a joga mindenkinek a házassághoz, és valójában rituális egyenlőséget élveztek a nők a férjeikkel, de csak rituális, tehát a szentségek fölvételében a keresztény Isten tiszteletén való részvételben, a profétálásban, ugye, de már nem olvashattak, nem magyarázhatták a Szentírást, ahogyan hát az Ószövetségben az szokás volt a férfiak között. Na most megengedte az vállást és az újraházasodást, de előnyben részesítette a hűséget, és tehát összefoglalva a biblikus tanítást a szexualitás szerepéről, ez a szexualitás az Isten adománya, a képmására teremtett ember lényeges tulajdonsága, és az emberi hétköznapi életnek egy fontos, de nem a legfontosabb tényezője. Jogos igény a szexuális vágy kielégítése, és a vele járó öröm, gyönyör élvezése is. De nem a cselekedet természetéből indul ki az erkölcsi ítélete Szent Pálnak, hanem a közösségre és a közösség békéjére, harmonikus életére gyakorolt hatásából. Másokra gyakorolt hatásában. Tehát a kapcsolatteremtő szerepe a szexualitásnak nem csak a férj és a feleség között fontos, hanem a közösség egészére kihatással van. Ami egy fontos dolog, hát ugye ez így van a mai napig is. Tehát a másokra gyakorolt hatás alapján ítélkezik, és a fontos, amit a termékenységet az Ószövetség nagyra becsüli, de az Új Szövetségben nincsen utalás sem a házasság, sem a szexuális aktus életadó erejének a szerepére, fontosságára. Az Isten ország közelsége és közeledése ezt a kérdést már háttérbe szorította, épp úgy, mint a házasság kizárólagos fontosságát a szüzességgel szemben. Na most az egyházatyák korára kell mennünk. Még mennyi időnk van? Már nem sok van, 5 perc. Hát a patrisztikus kor, ugye az egyházatyák kora, az az első 3-4, egyesek szerint az első 400 évet öleli föl, az ősegyház után. Tehát a szexuális kérdésekben való gondolkodásmód, etikai értékszemlélet, ez három tényező alakítja a következő évszázadokban. A pogány filozófiai és vallásfelfogásban gyökerező és a korai egyház által elítélt tévedések, erkölcsi vélemények képezik az első dolgot. Mi az, amit elítélnek? Rossznak tartanak. A második a celibátus és szüzesség kialakulása, ami a zsidó világban nem volt ismert, és a pogány világban sem nagyon. Ugye, tehát ez Jézus életpéldájában, valamint az Isten országára vonatkozó evangéliumi tanításban gyökerezik. És így egy második keresztény életforma kialakul. Ez megjelenik már a második évszázad vége felé a különböző szerzetes közösségekben, vagy még inkább egyesek életében, és később ugye egyre fontosabb szerephez jut. A harmadik tényező a házasság szentsége, hogy ez egy olyan forrás, kegyelem közvetítő eszköz, amelyben ugye a testi gyönyör, boldogság is lényeges szerepet játszik, És itt most fölhívom a figyelmüket a Benedek pápának a Deus Caritas Est című enciklikájára, amit most szétküldtünk e-mailen. Annak az első fejezetéről van szó abban a szöveg, egy néhány oldalas szövegben, amit szétküldtem. És ez egy olyan szöveg, amit a modern pápák közül ennyire világosan és erőteljesen senki sem mondott ki. Tehát azt, hogy az emberi szexualitás Isten ajándéka, tervek az isteni terv szerint, a boldogság forrása, kielégülés forrása, és de vigyázni kell, hogy ez megtisztuljon olyan értelemben, hogy a az egymás iránti elköteleződés, szeretetből fakadó elkötelezettség, és annak a szexuális kifejezés módja harmóniában legyen egymással, összhangban legyen egymással. Tehát az életforma és annak a szeretetre, tehát a szeretet kapcsolatra épülő házasságban a szexuális élet, az ennek a szeretetnek a megünneplése, fönntartó eszköze, és ezt Benedek pápa ugye úgy mondja, hogy ennek az ajándéka a gyermek. És ez fontos hangsúlyváltozás a vatikáni zsinat utáni teológiában, hogy a házasság az nem ugye utódnemzésre rendelt intézmény, hanem egy életszövetség, szeretetből fakadó életszövetség, és ennek a szeretetnek a kölcsönös gyümölcse és ajándéka a gyermek. Ez annyira erőteljesen jött ki a pápa, Benedek pápának az enciklikájában. Benne van már 11. Piusnál is röviden, de ott is a tilalommal kezdi, meg a fogamzásgátlás elítélésével. Ugye, de itt nem beszél a pápa Benedek a fogamzásgátlásról, nincs rá szükség, de nagyon erőteljesen kijön ez annyira, hogy amikor megjelent ez az enciklika, akkor a hitani kongregáció titkára ugye szükségesnek látta megjegyezni, hogy mindebből azonban nem következik ám az, hogy az egyháznak a születésszabályzásra vonatkozó tanítása megváltozott volna. De nem olyan biztos, hogy ha nem is változott, de a hangsúly nagyon eltolódott. És mert ez a következő héten, jövő hétfőn erről lesz szó, az egyházi tanítás és hagyomány fejlődéséről, és a jelenkori problémákról. Úgyhogy közben a szöveget is olvashatják végig, elég hosszú ez a szöveg, de a Benedek pápának a Deus Caritas Est című enciklikájáról írt tanulmányt nagyon ajánlom, mert az egy új hangsúlyt teremt, vagy ad az egész két szexuálétikának. Köszönöm szépen!